Kertbarátok.
Jó napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat, Szász Edit vagyok. A hétvégén Szovátán zajlott a Fungi Fórum Gurmé névre hallgató rendezvénysorozat, amely elsősorban gombaszakértők és dietetikusok részvételével zajlott, de a gomba kedvelők is részt vehettek rajta. Témája a sóvidék ehető gombái, táplálkozási szempontok és terápiás felhasználása volt. Terepjárásra is sor került. Így módon sikerült a környéken honos gombák lelőhelyeit feltárni, illetve a szakértői előadások által megtudhatták a résztvevők a különböző gombafajokról és tápértékükről, hogy az emberi szervezetre milyen hatással vannak. Kedves hallgatóink, amint tudják, Romániában nagyon kevés a mikológus, a gombaszakértő, sőt a gombaszak ellenőr is. Éppen ezért Magyarországról érkeztek szakemberek. Ila Ildikó kolléganőnk velük beszélgetett Fődi Attila mikológussal, illetve Horvátné Oltec Judit gombaszak ellenőrrel. Ebben az órában a velük készült beszélgetést hallhatják.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Én Fődi Attila vagyok, jelenleg ugyan Angliából jöttem, de én Magyarországon születtem, és a foglalkozásomat tekintve felsőfokú gomba ismerő vagy mikológus vagyok, kinek éppen melyik szimpatikusabb, meg van még egy csomó, de azok nem ehhez kapcsolódnak, és én úgy kerültem ide, hogy Kosta Jón megkért, hogy, vagy említette, hogy hát szerveznének egy valami gomba fesztivált, ami a gombák étkezési célú felhasználásával is foglalkozna, nem csak a szűk tudománnyal, hogy meghatározni, kiállítani, tanítani, hanem szélesebb kontextusba helyezni a gombákat, és hogy esetleg lenne arra lehetőség, hogy hát részt vennék benne, és mondtam, hogy persze, hát, ami gomba, ha éppen nincs más csinálni, valóban nincs más programom, akkor jövök szívesen. És így kezdődött.
Az, hogy téged határon túlról kellett bevonni gombaszakértőnként, gombaismerőként, ez minek köszönhető, vagy miért van ez?
Leginkább annak, hogy itt Romániában nincs szisztematikus gombaismereti oktatás, a gombaszakellenőr szakma az nem létezik. Vannak gombaszakellenőrök, akik magyarországi tanfolyamot végeztek, tehát van azért kollega itt is, de az állam nem ismeri a fogalmat, ebből adódóan nincs szabályozva a képzés, és mivel nincs szabályozva a képzés, így igazából nem nagyon van olyan, akihez fordulni lehetne. És ezért egyszerűbb volt külföldről hozni valakit. Tehát ez egy fesztivál. Mi mondhatjuk, hogy ez egy fesztivál, mert ugye mi a fesztivál eredetileg? Valami, egy olyan rendezvény, ahol megünneplünk valamilyen konkrét témát, és mivel mindenki örömmel jön, itt nyilván az ünneplés az nem lesz túl nehéz, és igen, tehát a gombákat, mint egy külön királysággal rendelkező, külön rendszertani királysággal rendelkező érdekes, nem túlzottan tanulmányozott csapatot így megünnepeljük különböző aspektusok szerint. Tehát lesz természetesen határozás, a alapfokú tanfolyamosaink számára ez egy lehetőség, hogy elmélyítsék a tudásukat, amit elméletben már megkaptak tőlünk. Részben itt van a gyakorlati képzés egyik része is nekik, illetve vannak táplálkozástudománnyal foglalkozó szakemberek, akik viszont ugye a gombák táplálkozásban betöltött szerepével foglalkoznak, és nekik ez egy szakmai továbbképzés például, mégpedig elég magas kreditponttal, tehát.
Valaki azt mondta nekem, hogy a gombáknak nem túl nagy a tápértékük, de ez itt most gondolom vastagon meg lesz száfolva.
Természetesen, de semmi gond, ha valaki ezt így gondolja, mert akkor több marad nekünk az erdőben, tehát nem kell minden tévképzetet lerombolni, én azt gondolom.
Mivel itt Romániában nincs, tehát a mikológia az egy ilyen teljesen idegen dolog, vagy nem tudom, ismeretlen legalábbis. Lássunk egy picit bele, hogy ez miből áll. Tehát itt Magyarországon már, aki nagy gombarajongó, képezheti magát felső fokon is.
Így van. Tehát Magyarországon egy háromszintű képzésről beszélünk, ami nem iskolai rendszerű vagy iskolai rendszeren kívüli felnőtt képzés keretében zajló képzés. Az alapfokú képzés az egy 60 órás képzés, és fele elmélet, fele gyakorlat, és 60 óra alatt 110 nagy gombafajt mutatunk be. A szakellenőr képzés vagy középfokú képzés az attól függ, hogy ki mikor végzett, amikor én végeztem 280 fajról szólt, most már bőven 300 fölött van a fajszám, az többnyire egy attól függ, hogy melyik képzőt nézzük, fél évtől másfél évig terjedő időintervallum alatt leadott képzés, és itt az a cél, hogy a leggyakoribb ehető gombák mellett a mérgező gombákat, valamint a gombamérgezéssel mélyebben is foglalkozunk, hogy tudjuk segíteni az egészségügyi személyzetet, például mérgezés gyanú esetén, hogy meghatározni a gombát, megnevezni, hogy milyen típusú toxin az, amivel nekik dolgozni kell. Onnantól kezdve ők már ki tudják nyitni a toxikológiai jegyzetet, a bizonyos toxinoknak a differenciál diagnózisát, és tudják, hogy hogyan menjenek tovább. És aztán a felsőfokú képzés, ami ilyen 1000-1200 fajról szól, de ez még mindig csak a felszínt kapargatjuk. Tehát, hogy ezektől a számoktól, ha úgy elvonatkoztatunk, vagy ezt is kontextusba helyezzük. Tehát Magyarországon, ami egy pici ország, valahol olyan 3-6 ezer közt van a nagy gombafaj szám, tehát 3-6 ezer gombafaj honos, amiből egy felsőfokú is csak legjobb esetben az egy harmadát tanulja meg, de azért az ad ahhoz elég alapot, hogy a nem tanultakat is meg lehessen határozni mikroszkóp vagy egyéb segédeszközök segítségével. Itt Romániában valahol olyan 6 és 10 ezer körülre tenném a fajszámot, nyilván nem csak az országok mérete közti különbség miatt, hanem hogy vannak olyan élő helyek, olyan habitátok, amik nálunk nincsenek. Történelmi okból nyilván a magas hegyi élő helyek azok valahogy lerajzolódtak Magyarországról, így abból nekünk túl sok nincs, tehát itt különösen ugye a Kárpátokban levő részeken olyan élőhelytípusok vannak, amikkel mi nem találkozunk. Aztán ott vannak a tengerparti, amiből szintén hát ugyanabban a történelmi időszakban váltunk meg a tengereinktől, és ebből adódóan azokat megint csak nem tanulmányozzuk élőben, mert a Duna-delta az itt van. Tehát a Duna-delta élővilágát nem tudjuk Magyarországon tanulmányozni, ahhoz el kell jönni ide. És van egy pár még ehhez hasonló, tehát azok a nagyon magas hegyi legelők, ilyen 800 méter, 1000 méter és a fölötti legelők, hihetetlen gazdag növényvilággal, és emiatt gazdag gombavilággal, vagy pedig tudományos szempontból inkább fordítva, mivel rengeteg gomba nő azon az élőhelyen, így az kellő alapot biztosít, hogy nagyon változatos legyen a növényvilág. Vannak olyan gombatípusok, vagy gombafajok, amik egyszerűen az már elhalt anyagot lebontják. Vannak, amik paraziták, tehát más kárára léteznek, szaporodnak, stb. És vannak a szimbionták, akik együttműködnek különböző növényekkel, fásszárúakkal, lágyszárúakkal, és ezek alkotnak egy micélium networköt. A micélium az a gombának a vegetatív formája, és amit látunk gomba, az csak a termése. Tehát igazából, amikor a gombafajokról beszélünk, akkor igazából a micélium hálózatról érdemes beszélni, és ez rengeteg növénynek nyújt segítőkezet, főleg az életszakaszuk kezdeti időszakában, mert a gombák olyan anyagokhoz hozzáférnek a táplálkozásukból adódóan, amihez a növény nem férne hozzá magában, és ezért cukorral fizet, vagy ilyen cukorszerű vegyületekkel, hogy a gomba ilyen instant leveshez jut cserébe, hogy ritka tápanyagokat, ásványanyagokat, nyomelemeket ad, kiválaszt az altalajból, és utána továbbadja a növénynek, hogy a növény erősödjön, és az elején jól el tudjon indulni az életben.
Ez egy kicsit úgy hangzik, mintha szándékos lenne. Az igaz, hogy segítenek a növények közti kommunikációban is, tehát fenntartják a kommunikációt,
igen,
a közreműködést.
Igen, gyakorlatilag fogalmazhatunk így, csak ugye az ember az mindig emberközpontú szempontból nézi a világot, tehát olyan tulajdonságokat látunk bele különböző élőlényekbe, amit magunkban szeretnénk látni, hogy ez mennyire szándékolt, vagy inkább tudatos a szónak a tudományos értelemben vett tudatosság szintjén. Ezt ebben én nem teljesen vagyok biztos. Tehát azt tudom, hogy van együttműködés, hogy ez mennyire tudatos, erőteljesen idézőjelbe téve a tudatos, ezt nem fogom tudni megmondani. Tehát ez túlmutat az én képzettségemen. Én azt tudom, hogy az együttműködés nyomai láthatók. Mondok egy klasszikus példát, Pécs vásárcsarnok teteje. Ez a klasszikus szociál épület, lapos tető, kinőtt egy fenyőfa. Talaj nincs rajta, van egy olyan 5-10 centis koszréteg, por, városi szemét, bármi, ami hát van benne korhadó növényi anyag is, és meg kellett nézni, hogy ez hogy a fenébe kerülhetett oda egy mag, ami talált annyi tápközeget, hogy aztán abból fává cseperedjen. És kiderült, hogy abban a lapos tetőn levő szemét kupacban egy galambgomba fajnak a micéliuma ahhoz nem elég erős és fejlett, hogy termőtestet hozzon, de ahhoz erős volt, hogy a fenyő el tudja kezdeni az életét, és utána cukorral meghálálja a segítséget. Tehát van olyan, amikor a gombából mi szabad szemmel nem is látunk semmit, mert egyszerűen nincs lehetősége abban az élethelyzetben termőtestet hozni, de ott van a gombák, mindenütt ott vannak. Tehát a világűrben is lehet gombaspórát találni például.
Te hány gombafajt ismersz? mesterként, erősen képzett gombaismerőként?
Hát ez mindig attól függ, hogy mennyit voltam terepen az adott szezonban, mert ez nem egy olyan statikus tudás, hogy egyszer megtanultad és akkor ott marad életed végéig, ezt rendszeresen újra és újra tanulni kell. Egyrészt, mert a tudomány fejlődik, tehát van olyan, hogy mi egyfajként tanultunk valamit, aztán kiderült, hogy a genetikai vizsgálatok alapján az egy öt fajból álló fajkomplex, és akkor az egyfaj helyett már is ötöt kell ismerni. És nyilván ilyen esetben, amikor sem mikroszkóppal, sem szabad szemmel nem tudjuk őket megkülönböztetni, akkor el kell fogadni az emberi érzékelés gyengeségét vagy pontatlanságát, és azt kell mondani, hogy ez ebből a csapatból valamelyik, de ha pontosat akarsz, akkor azt el kell küldeni genetikai vizsgálatra. Tehát tudnunk kell a határainkat, ezért nem nagyon tudok rá konkrét választ adni, de 1000-1500 faj körül lehet valahol, satszolom én.
Most voltunk terepen, és számomra egészen elképesztő az, hogy viszünk neked egy valamit, ami szerintünk gomba, és te egyből megmondod, hogy hogy hívják ez, milyen családba tartozik, szóval mi fantasztikus, elképesztő dolognak tartom ezt.
Köszönöm, de ez egy szerencse, tehát rengeteg olyan dolog van, amiről fogalmam nincs, és ezt én mindig el is szoktam mondani, hogy ha úgy tűnik, hogy én egy mindenhez értő valaki vagyok, az csak szerencsés véletlenek együttjátszása, mert én hihetetlen messze vagyok tőle. Tehát vannak olyan gomba nemzetségek, ahol a nemzetségig eljutok, vagy főleg, hogyha olyan helyzet van, mint mondjuk a susulykáknál, amit nemrég szétbontottak egy nemzetséget, olyan 6-7 nemzetségre, meg tudom mondani, hogy körülbelül hol van, de vannak specialisták, és azt mondom, hogy én ennél nem megyek tovább. Tehát ez valamelyik susulyka faj, vagy valamelyik pókhálós gombafaj, az egy-két tipikus, egyszerű, viszonylag egyszerű, jól határozható fajt leszámítva, többé, azt mondom, hogy fogalmam nincs, ezért vannak a specialisták. Tehát eddig mázling volt, hogy ez az illúzió, ez kialakulhatott bennetek, hogy én mindenhez értek, mert nem. Abszolút nem.
Csak de az biztos tudod, hogy min múlik, vagy mitől függ az, hogy mi például eső után kimegyünk az erdőbe, én azt gondoltam, hogy tele lesz minden gombával, mert hogy esett, mert hogy nedves az idő. Az én korlátolt tudásom annyit enged következtetni, hogy nedves talajban jobban él a gomba, vagy jobban szereti. Ehhez képest nagyon kevés gombát találtunk. Olyan gombát, amit meg is ehetünk, vagy készíthetünk belőle valamit, hát ilyet majdnem sem ennyit.
Mikor esett utoljára az elmúlt két napot leszámítva? Két héttel korábban? Három héttel korábban? Tehát volt egy száraz időszak, egy hosszú száraz időszak, és az, hogy megérkezett az eső, ez nem jelenti, hogy a gomba azonnal képes termőtestet fejleszteni, tehát ehhez idő kell. Vannak olyan fajok, mint például a mezei szegfűgomba, ami eső után, sőt akár ha kora reggeli eső van, akár délután már lehet, hogy szerencsénk van, és tudunk belőle gyűjteni, de másnap reggel biztosan. És vannak olyanok, amik az eső után kell két hét, mire a termőtest képződés eljut arra a pontra, hogy mi már látjuk és értelme van leszedni. Tehát nem telt el az eső megjelenésétől számított annyi idő, hogy azok a klasszikus értelemben vett kalapos gombák megjelenjenek. Most az én kedvenceim a taplók, a réteg kéreggombák és egyéb ilyen a legtöbb gombás számára láthatatlan és alig észrevett mellőzött gombafajok voltak jelen, amik kiszámíthatók, mert ezeknek az kell, hogy ott legyen a korhadó faanyag. Ha ott a korhadó a faanyag, akkor ők ott vannak. Tehát és ebből a szempontból én mindig kényelmes helyzetben vagyok, mert a legtöbb esetben a kedvenceimet hoztátok hozzám, azokat nyilván könnyű volt felismerni.
De miért a kedvenceid? Vagy ez hogy határoztad meg? Vagy hogy tudtál ragaszkodni egy kicsit jobban egyik fajtához, vagy másik fajtához?
Amikor az ember elkezd szisztematikusan tanulni valamit, akkor általában választ egy csapatot. És hát volt olyan, aki a tinórukat, és ebbe beleértve a vargányákat választotta, volt, aki a rókagombákat, volt, aki más csapatot, és valahogy ezeket a gyönyörű élőlényeket, mint a taplók és a réteggombát senki nem választotta, és én úgy voltam vele, hogy hát ezek is megérdemlik. Ugye nagyon hasznos szerepük van, tehát nélkülük, a lebontók nélkül nem lenne lehetőségünk járni az erdőt, mert a holt faanyag az olyan magas akadályokat építeni, hogy nem tudnánk keresztül menni az erdőn. Ezek kellenek az, hogy lebontsák a holt erdei faanyagot. És mondom, olyan fontos szerepük van a természetben, nem igaz, hogy senki nem szereti őket, hát majd leszek én az, aki akkor szereti őket. Ez így indult.
Tehát gyakorlatilag nem lehet, vagy nem érdemes egy fontossági sorrendet felállítani, vagy egy előjellel ellátott, hogy pozitív meg negatív gombák, tehát ilyen nincs, van egy összhang a gombák között, ugye? Vagy
akkor van, hogyha gazdasági szemmel nézzük, tehát hogyha nekünk az erdő egy befektetés, tehát mi faanyagot termelünk, tehát mondjuk bútorhoz vagy épületfának való anyagot termelünk, akkor a gombák közül a lebontók meg a paraziták az kockázat, tehát abban a szempontból tudom értelmezni, hogy ezek káros gombák. De hát ha úgy nézzük, az a gombafaj, ami meg tud támadni egy faanyagot, ott már a faanyag gyenge, tehát abból már nem lenne első osztályú faanyag egyébként sem, a gomba segít kiválogatni. És ez a kétféle szemlélet, a szűken vett pénzalapú vagy üzleti alapú szemlélet, meg a praktikussági alapú szemlélet, Ez a kettő, ez néha konfliktusban van, és amikor próbáljuk elmagyarázni, hogy egy-egy gombafaj kapcsán a valódi értékét, azt nem lehet pénzben kifejezni, hogy most mennyire hasznos vagy káros, azt néha falakba ütközünk az erdészek meg a erdőtulajdonosok szemében, mert én tudok örülni egy gyökérrontó taplónak, ami a legnagyobb istencsapása, hogyha valakinek fenyves telepítése van, mert a gyökérről gyökérre megy, és úgy fertőzi meg a gyengébb fákat, tehát kiveszi a selejtet, úgymond, de neki ez akkor is egy kidőlt fa, neki ez akkor is egy veszteség, mert értem, csak nem egy nyelvet beszélünk.
Az előbb az anyagi értékéről is egy picit szót ejtettél. Miért van az, hogy vannak gombák, amik mondjuk a gasztronómiában nagyon-nagyon drágák, mint például a
szarvasgombára?
A szarvasgomba.
Alapvetően ugye egy bármilyen áru vagy szolgáltatás értékét az határozza meg, hogy mennyire könnyű hozzájutni, illetve mekkora kereslet iránta. És ha ezt nézzük, ugye a szarvasgombák azok a talajfelszín alatt növő fajok mindegyike, és a legritkább esetben van az, hogy én kimegyek az erdőbe, és hopp, ott egy szarvasgomba. Tehát ahhoz tudnom kell, milyen élőhelyeket kell nézni. Olyan országokban, mint például Magyarország, Franciaország, Olaszország, ahol komoly szabályozása van, hogy ki és milyen feltételekkel gyűjthet szarvasgombát. Ott kőkemény befektetést kell először csinálni, hogy gyűjthess legálisan szarvasgombát, tehát a tanfolyamok azok nem olcsók. A szakképzett kutya az különösen drága, és akkor még bérelni kell terület, tehát ahonnan gyűjthetsz legálisan, mert az összes többi területről nem gyűjthetsz legálisan. Tehát ami az erdőtörvény szabályoz Magyarországon, sajnos többször mondtam már, de Romániában semmiféle szabályozás nincs, tehát itt a mindent lehetnek, a pozitív és a negatív oldala is érvényesül, de Magyarországon a gombagyűjtés az szabályozott, a föld alatti gombagyűjtés külön szabályozott a többitől. Tehát az erdőtörvény azt mondja, hogy az állami tulajdonú erdőben, Magyarországon napi 2 kiló per fő per nap mértékben bárki gyűjthet gombát, ez mindig a föld felszíne fölötti. De föld alatti gombagyűjtés, ez külön speciális engedélyek, területbérlés, vizsgák és egyéb bürokratikus formák kellenek, ugyanis nagyon könnyű tönkretenni az élőhelyet, amivel a saját lehetőségeinket, meg az utánunk jövők lehetőségeit korlátozzuk, és ezért én azt gondolom, hogy a képzésre épülő szabályozás, vagy a szabályozásra épülő képzés, az egy nagyon fontos dolog az élőhelyvédelem szempontjából, mert ez nem olyan, hogy mint bemegyek a Tesco-ba és megveszem bármikor, mert ott van. Ez, ha tönkretesz az élőhelyet, akkor nem lesz ott. És ezért kell tudni, hogy ezért kell szabályozni, hogy ki milyen feltételekkel gyűjthet például a föld alatti gombát. És a másik, ugye, amit nem látunk szabad szemmel könnyen, azt képesek vagyunk túlértékelni. Viszont ha kilónkénti árat veszel mondjuk egy szarvasgomba, meg egy egyéb étkezési gomba közt, akkor nagyon nagy kontrasztot látsz, mert szarvasgombából kb. 5 g kell per fő. Tehát a kilónkénti ár az megint csak a törvény miatt van egységesítve, hogy össze tudjuk vetni az azonos mennyiségben az árat, de az egy főre vonatkozó adag, egy vargány esetén mondjuk valójában 100 g körül mozog, egy szarvasgomba esetén pedig 5 g. Tehát ezeket kellene összevetni, és ha lebontod 5 g-jára, akkor a legtöbb esetben egy jó minőségű nyári szarvasgomba például körülbelül egy ilyen kávéházi egy kávénak az árával vetek összeg, tehát ráadásul még nem is számít drágának.
Mondtad, hogy a piacon Magyarországon ez csak hipotetikusan mondtad, vagy tényleg nem, az
előírás. Ahol ez gombát előírás. Árusítanak, ott az árusítás megkezdését se előttől az árusítás befejezéséig köteles egy szakellenőr jelen lenni. Ez nyilván ez a gyűjtött gombára vonatkozik, tehát ez a bolti csiperke termesztő, tehát a termesztett gombára nem vonatkozik, mert ez a vadon élő és gyűjtött gombákra vonatkozó előírás. A termesztett csiperke az ebből a szempontból pont ugyanaz a kategória, mint a krumpli. Tehát a termesztőnek rendelkeznie kell termesztési igazolással, honnan vette az alapanyagot, mennyit termesztett, mikor permetezett utoljára, tehát pont ugyanaz, mint bármilyen más mezőgazdasági termék, de a gyűjtött gombánál az a szabály, hogy a gyűjtő megmutatja az árut, vagy az árunak szánt zsákmányt a gombaszakellenőrnek, a szakellenőr kiállít egy tanúsítványt, hogy ebből a fajból ennyi, abból a fajból amannyi, harmadik fajból, negyedik fajból, x-edik fajból, meg amannyi. Ha valamelyik feltételesen ehető, tehát a biztonságos fogyasztáshoz különös elkészítési módok kellenek, például 20 perc intenzív hőkezelés, de azt kötelezően ki kell írni az áru mellé, akkor azt a szakellenőr rávezeti az igazolásra, és ha az árusnál nincs kint, akkor az árus szabálysértést követel, mert nem tájékoztatja megfelelően a vevőt. Ilyenek például a kucsmagombafajok, amiket főzni kell, mert nyersen mérgezőnek számítanak, vagy az ehető taplók, mint a sárga gévagomba, ami gyomorrontást okozhat például, hogyha nyersen eszük túl sokat. És a túl sok az mindenkinél egyedi, tehát valakinek egy harapásnyi túl soknak számít, van, aki ehet egy kisebb tenyérnyit mondjuk,
és nem lesz semmi
baja, de ennek ellenére a szabályozás az bolond biztos. Tehát úgy van kialakítva, hogy nekem nem kell tudni, ki a vevő, milyen egészségügyi kondíciókkal rendelkezik, mennyire érzékeny a gyomra, akkor is a lehető legnagyobb biztonsággal meg tudja mondani, hogy ha úgy készíti el a gombát, ahogy kell, akkor ő meg tudja enni, és nem lesz káros mellékhatása. A tinóruk közül, amik intenzíven kékülnek, az az oxidációs folyamat, ami emögött jár, és az a színanyag, az az intenzív kék színanyag, ami keletkezik a végén, az egy gyomorirritatív dolog, de attól még a tinóruk nagyon finomak, tehát kár lenne azt mondani, hogy hát most csak azért, mert kékül, azért nem eszem meg. Nem minden kékülő tinóru ehető, tehát vannak köztük nem ehetők, meg mérgezők is, tehát ezért kell a szakellenőri ellenőrzés, de az mindenki számára irritatív anyag, az a kék festékanyag, ami megjelenik például az oxidációs folyamat következtében. És ezért kell az, hogy ott legyen az, hogy ezt a fajt csak úgy, hogyha rendesen megfőzted, megsütötte. Vagy ezt a fajt csak úgy, hogyha nem iszol mellé alkoholt, mert az alkohol lebomlását gátolja, és amikor az embernek acetaldehid mérgezése van, akkor hányás hasmenés, kábultság, rosszul lét, izzadás, motorikus reflexekben némi kellemetlenségek lehetnek akár 3 napig. És ezért oda kell figyelni, hogy mit, hogyan lehet biztonsággal fogyasztani. Tehát van, amikor ez tényleg nem játék, hanem komoly mérgezéshez hasonló tüneteket okozhatna, ha nem tartjuk be a feltételeket.
Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Azt mondod, hogy nagyon hosszú a képzés, és ezt állandóan újra és újra kell tanulni. Tehát ez nem olyan, hogy nekem elmondod, hogy vigyázzak, mert akkor mérgező a gomba, ha. Uh-huh. Tehát ezeket a vizsgálatokat hogy végzitek? Vannak különböző eszközeitek hozzá, vagy reagensek, vagy nem tudom, vagy csak egyszerűen ránézel, és te már tudod, mert annyit láttál.
A ránézés az általában kevés, tehát nagyon gyakran az, hogy meg kell szagolni például. Tehát ugye az érzékszerveink úgy vannak, hogy az agyunk kontrollál mindent, az van a legtetején. Aztán van a szemünk, tehát észreveszünk a gombát. Utána jön az orrunk, megszagoljuk. És hogy csak hogyha ezek mind együtt állnak, és azt mondjuk, hogy ez úgy néz ki, mint egy ehető. Nincs olyan szaga, mint a mérgező fajoknak, mert némelyik mérgező fajnak jellegzetes szaga van. Akkor utána jön a kóstolás bizonyos fajok esetén. Tehát meg kell kóstolni, hogy a lemez az csíp, nem csíp. Ha a tejnedvet választ ki, mint a tejelőgombák, akkor meg kell nézni, hogy milyen a tejned színe, amikor kibudjon, meg kell nézni, hogy 10 perc vagy 20 perc múlva milyen, meg kell kóstolni a tejnedvet, hogy milyen, akkor lehet leszűkíteni a hasonló kinézetű fajokról konkrétan egy fajra. És hát persze van, amikor ez is kevés, de akkor viszont azt nem adjuk vissza, mert hogyha valamit mikroszkóppal kell igazolni, hogy milyen faj, akkor az nyilván kockázatos visszaadni a felhasználónak, aki még kevesebbet tud róla.
Téged mi vezetett oda, hogy gombaszakértő legyél?
Ez egy elég érdekes és csomó véletlennek az együtthatása. Tehát én tanyán nőttem föl, nekem nagyapám erdész volt, én ebből adódóan a gombákról nem abban a kontextusban hallottam leggyakrabban, hogy milyen jó, hogy vannak, hanem neki ugye az ültetvényeit, azokat az ültetvényt, amire ő volt felelős, ő neki problémát jelentettek nagyon sokszor a gombák. Ő nem is nagyon evett gombát, nem is nagyon szerette a gombákat. Tehát nem az a klasszikus támogató közegből, hogy na, a családban mindenki gombászik, hát akkor legyek én is az. Tehát nem innen indult, hanem az egyik munkahelyemen úgy alakult a dolog, hogy gombakivonatokat forgalmazó céghez kerültem, és akárkit kérdeztem, hogy ez nagyon fantasztikus, szuper, biztos azért ilyen drága, de meg tudjátok mondani, hogy mi ennek az alapja? És akkor mindig azt mondták, hogy hát mert azt mondta a, és akkor mondtak egy nevet, ami a cégen belül sokat jelentett, és mondtam, hogy oké, rendben, és ez kicsoda, ez az illető. Tudtam, hogy a cég alapító, tehát félreértés ne essék, de próbáltam egy tudományos hátteret keresni hozzá, hogy az ő szava az mit ér többet, mint a szomszédasszonyé. És hát aztán kiderült, hogy hát van egy nagyon szép végzettsége, ami arról szól, vagy egy tudományos fokozata, ez a természetgyógyászatból tiszteletbeli doktori címet kapott, magyarul semmiféle végzettsége nincs, de kellően gazdag, tehát adtak neki egy címet. Na most ez nekem kevés. Én a cégnél vezető pozícióban dolgozom, és az a felelősségem, hogy a piacbővítéssel foglalkozzak, akkor nekem ezt meg kell tanulni, és utána elkezdtem gombákról tanulni, mert én ezt tanultam, tehát hogy ha valamivel foglalkozom, akkor meg kell nézni, mi az alapja, és így indult a történet. Tehát én mondom, teljesen atipikus módon kezdtem el a gombákkal foglalkozni, nekem egy munkahelyi kihívásból indult, egy hatalmas munkahelyi hiátusból indult a dolog, és utána benne ragadtam. De nagyon szeretem, tehát ez talán látszik rajta.
És most már, hogyha kérdeznek ezekkel a gombákkal kapcsolatban, vagy a ganodermákkal kapcsolatban, vagy különböző egészségügyi, nem is tudom, területen felhasznált gombákkal kapcsolatban, akkor tudod a választ?
Elég sok esetben tudom a választ, ugyanis én elég sok nyelvet bírok azon a szinten, hogy írok, olvasok, esetleg beszélek is rajta, és ebből az egyik a kínai, nekem az a szakmai nyelvem, tehát én kínai szakirányon, kínai specifikációval végeztem. Ebből adódóan a kínai orvosi szövegeket eredetiből fordítom, tehát nekem nem kell, hogy valaki ezt lefordítsa előttem, és majd én akkor abból valami okosságot kihozok, én eredetiben lefordítom a szöveget, és kész. És mivel a taplók érdekelnek, a gyógygombák jelentős része taplófaj, nyilván vannak nem taplók is, de a legfontosabbak azért a rejsi, az ágas tapló és a többiek, ezek mind taplófajok, így ebből adódóan összekötöttem két szenvedélyt, mert kínai nyelvet nagyon szeretem, kínaiból fordítani nagyon szeretek, és akkor a gombákat, azon belül a taplókat különösen szeretem, és így összejött, hát ez így alakult. Johan is, jó magam is, mi nagyon szeretjük a kelet-ázsiai konyhát, én inkább kínai, koreai feleten dálok, de a japánt is nagyon szeretem, neki a szíve az ha nem itt van, akkor Japánban van, így ebből adódóan japán ételek lesznek egy szempontból, és lesz például egy nem klasszikus gombakedvelő kultúrából, Pakisztánból egy speciális gombaétel. Alapvetően a pakisztáni és az indiai emberek nem annyira számítanak gombakedvelőnek, ennek vallási gyökerei vannak, hogy miért, viszont van egy-két olyan régió, ahol ismerik és szeretik a gombákat, és most lesz lehetőség egy autentikus pakisztáni gombamaszalát megkóstolni, ami számomra is különleges élmény lesz, mert még ez kimaradt az étlapról, tehát én inkább tényleg a kínai alapú táplálkozást ismerem jobban, az indiaiban nem nagyon, vagy indiai és pakisztáni, ez azért kultúrkör szempontjából viszonylag összefonódott, és ezeket nem annyira ismerem, tehát ez nekem is különleges élmény lesz. És hát nyilván ott lesz a gomba bemutató, amikor felcímkézzük kollégák segítségével, mert nem csak én fogok mindent csinálni, tehát nekem nagyon fontos kollégáim vannak, mint például a horvátnél ott lett Judit, aki egy fantasztikus képességekkel rendelkező, szerintem nálam jobb szakember egyébként. Így összerakjuk, hogy mit találtunk, felcímkézzük őket, kiírjuk, hogy mi az, ami ehető, mi az, ami mérgező, és mit érdemes még róla tudni, és így tudjuk tágítani az emberek ismeretét a gombákról. Tehát, hogy nem csak az a gomba, amit a boltban vesz, nem csak az a gomba, amit étkezésre begyűjt, hanem az a fura valami ott, ami úgy néz ki, mint egy festett réteg a faágon, az is gomba, csak az egy másfajta, az egy réteg gomba lesz.
Élményekről beszéltél, volt-e olyan élményed, ami nagyon-nagyon maradandó volt a tanulmányaid során, a gombákkal való ismerkedésed során, negatív vagy pozitív, tehát hogy valami nagyon kiemelkedő?
Igazából kihívásokkal teli élmények voltak, én egyiket se tekintem negatívnak, tehát minden egyes lépés, minden egyes hiba, amit esetleg elkövettem én is a tanulmányaim során, abból fejlődik az ember, tehát hogyha nem ragad bele, hogy ez most hiba volt, és gyorsan akkor zuhanyunk depresszióba, mert hát úristen hibáztunk. Tehát én azt gondolom, minden hibából tanulhat az ember. Volt olyan, tehát pont a legelején, amikor a szakellenőr tanfolyamot végeztük, akkor nekünk azt egy fél év alatt ledarálták, mert mi voltunk az utolsó évfolyamok, ami a régi rendszerben képződött, mármint oktatási rendszer szempontjából a régi rendszerben, így az én képzettségem egy uniós elismertséggel bír, akik utánam végeztek, már csak országos elismertségű a végzettségük, tehát úgymond kevesebbet kaptak a pénzükért, mint én ezért akartam gyorsan át, tehát ezért ugrottam rá arra a lehetőségre, és ez egy annyira száraz év volt, hogy egész évben nem láttunk szinte gombát, a taplók leszáradtak a fáról, tehát ennyire egy, hát mint amilyen most volt például Magyarországon, egy hihetetlen száraz eső elvétve volt, ha volt, akkor vagy ez a nagy zuhatag, és akkor az nem szívódik be a talajba, hanem elfolyik róla, tehát igazából mi diáról, 60-as, 70-es években fotózott diáról tanultunk gombaismertet, és nyilván hát eleve a diának a szín hűsége az már egy kérdés, a méretet, illatot, állagot nem tudod diáról, és én akkor láttam gombát először igazából, amikor elmentünk vizsgázni, és azért ez egy nagyon kemény vizsga volt, tehát volt olyan, hogy kezembe nyomtak egy 15 centis kalapátmérőjű gombát, és megkérdezte a vizsgáztató, hogy na most akkor ez milyen gomba, és hogy ezt én megehetem-e, és mondtam, hogy ezt én nem adnám vissza. Egymás közt szólva, ezt csak úgy elmondom, hogy az egy ehető árusztató faj volt, fogalmam nem volt, hogy mi van a kezében, ugyanis átlagban olyan 6-7 centis kalapátmérőjű, de az valamitől egy extra nagy méretű lett, és akkor így gyanúsan visszakérdezett, hogy hogy, és miért nem? Hát de hát ez egy, és mondom, nagyon egyszerű. Mire tanítottál? Arra, hogyha nem ismerem fel, nem vagyok benne biztos, hogy az micsoda, vagy nem tudom egyértelműen eldönteni, hogy ehető vagy nem, akkor kezeljem úgy, mint hogy mérgező. Tehát azt csinálom, amire tanítottál, fogalmam nincs, mi van a kezedben, ebből adódóan ez tőlem nem kerül vissza. És mondta, hogy ez az egyetlen olyan válasz, ami elég arra, hogy ne buktassalak meg. És igaza volt, mert adtam egy hibás választ, de a mögötte sok, az teljesen releváns volt. A pozitív, az pedig hasonló igazából, tehát ahogy mondtam, van egy csomó olyan gomba nemzetség, amiről a szükséges kötelező minimumot leszem, a fogalmam nincs. És az elmúlt időszakban elég sok olyan gomba leírást készítettem különböző nyelvekből, 4-5 nyelvből fordítva, ami korábban nem jelent meg magyarul, és pont olyan nemzetségeket választottam, amiről fogalmam nincs, mert abból fogok tanulni olyat, ami később még a hasznomra lehet. És ez hatalmas elismerés, amikor csinálsz egy leírást, átküldöd a specialistának, aki nem azért nem csinálja meg, mert derogál neki, csak mert nincs ideje. Mert ő a specialistaként ezzel foglalkozik folyamatosan, és akkor vissza, hogy hát ehhez nem tudnék mit hozzátenni, mehet. A sikerélmény az persze, az mindig pozitív élmény.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Horvátné Ötlet Judit vagyok, gombaszakellenőr, és megcsináltam 2 felsőfokot is pont azért, hogy folyamatosan tanuljak, és még gondolkozom még rajta, ugyanis annyit változik a genetikai kutatások által a gombáknak a neve, vagy a hova sorolása, hogy érdemes mindig ezt úgy frissebben tartani, és folyamatosan csinálják a kutatóink az újabb és újabb DNS vizsgálatokat, úgyhogy épp elég követni. Nagyon sok Facebook csoportot segítünk, és ezáltal ugye mi is tanulunk. Egészen a teljesen hasgombászoktól az egészen nagyon magasan működő doktori címekkel élő kutatóink és tudósainkkal, és erre egyébként nagyon büszkék vagyunk, hogy ez egy olyan fórum, ahol mindenki megfordul, és aki a gombákat megenni szeretné, azokat abban tudjuk segíteni, hogy érdemes elvinni szakellenőrhöz, ugye, mert mi nem mondhatjuk azt egy Facebook platformon, hogy ehető egy gomba, mivel minősítésen kell átesnie, meg nagyon sok esetben van ráragadva, beletörve másik gomba, tehát ezeket a veszélyfaktorokat nem tudjuk így kiszűrni, hanem nálunk van egy gomba szakellenőri vagy szakértői rendszer, ahol nagyrészt, aki állami alkalmazásban van, az ingyen megnézi a gombákat a bizonyos idő intervallumban. És hát, hogy még hogyan, ugye személyesen én is vizsgálok, segítjük a kórházakat egy gombamérgezésnél, tehát, hogy volt olyan kislány, aki 2,5 éves volt, és az apukájában kinyírta a füvet, és nagyon megijedtek, mert megevett egy gombát. És akkor volt ez a covidos kórházas lezárás, tehát, hogy nem tudták az első kórházba bevinni, de a kislánynak ez volt a szerencséje, mert mire Pestre felkerült, addigra mindenkivel leellenőriztettük, becsatlakozott egy mikroszkópos, gyorsan ott volt, és mert ő kapott egy darabot a gombából, akkor a képeket elküldtük a dr. Dimon Bálintnak, hogy biztos-e, hogy ez az a ragadós bocskoros gomba, mert én ugye elsőre azt mondtam, hogy igen, ragadós bocskoros gomba, de ellenőrizzük le, és akkor megcsinálta az Orbán Peti, az Orbán Péter Székesfehérváron a mikroszkopikus vizsgálatokat, és akkor tudtam küldeni így akkor Dimon Bálintnak a képeket, és akkor mire odaért a Heimpálbar, addigra mondtuk, hogy nem kell gyomrot mosni. Most már van egy igazi gomba szakértő fönt újra a Toxikológiai Intézetben Budapesten, a Baróti Anasztázia, és nagyon aranyos és nagyon nagy tudású. Úgyhogy most már így kommunikálunk mi.
Hálózatban működünk.
Igen, teljesen így összefogunk. Az a nehéz ebbe a gomba a tudományban, hogy nincs a világon olyan ember, aki minden gombát ismer. Tehát, hogy nem csak a folyamatos tanulás miatt, hanem annyira sokrétű és annyira sok faj van, ha csak Magyarországot nézzük, akkor ott is nagy különbségek vannak, hogy de 3 és 5 000 közé teszik a fajokat. És akkor még a speciális, meg a változatokat, meg azokat még bele se nagyon vesszük. Tehát, hogy ez egy folyamatos
Te azért nagyjából átlátod? Ezt csodálom
benneted. Nagyjából igen, de ma is tanultam valamit. Ez egy nagyon érdekes tapasztalás volt, hogy mikor azt mondja az ember, hogy na, egy faj teljesen ismer. És ezért szoktam mondani az összes olyan embernek, aki közel kerül hozzám, és kicsit tudom tanítani, hogy az alázat az ott kell, hogy legyen, és amíg nem 100% valami, addig nem tudjuk, hogy mi. És az evős gombáknál ugyanígy van, hogy amíg nem tudjuk 100%-osan, hogy mi, addig nem esszük meg. Na, a szürke galócánál azt tanultam, ma ugye minden gomba egy tojásból bújik ki a galócák közül, és ez az, hogy szakadozik fel ez a tojáshéj, ez nagyon sokat jelent a faj meghatározásánál. A szürke galócánál nagyon apró, vagy hát ilyen össze-vissza pettyekben ilyen fönnmarad a kalap tetején, de mi van, ha lemossa az eső? Na most olyan gombák, szürke galócákat találtunk, aminek ugye szürke színű, ez egy szürkés beütésűnek kell mindenképpen lenni ennek a maradék burokpettynek, és ahogy ugye, mert megnézzük mindig a tönk bázisát is, hogy ott mi rejlik, hogy van-e bocskor, nincs bocskor, és ki kellett ásnunk, és ott volt a kalapbőrről lecsúszott, mint egy bocskor. És ugye a szürke galócának nincs bocskora, de most úgy nézett ki, hogy van. És ott álltunk döbbenten, többen fölötte, hogy akkor ez most micsoda. És aztán addig-addig sakkoztunk, amíg ugye, tehát hogy megnéztük, hogy a kaleperi beremén nem fésűs, hogy a gyönyörű bordázott fésűs a gallért, tehát hogy az ott van, és hogy szürke az a petty, és hogy csak a tönkbázisban pirul. Amikor 100% akkor jelentjük ki.
Vannak-e mutációk a gombák között?
Nekem a galóca kutatásán azt mondták, hogy van két nagyon szoros kapcsolatban lévő, vagy közeli kapcsolatban lévő galóca faj, a szürke galóca és a piruló galóca, hogy annyira hasonló a DNS-ük, hogy bár két külön faj képesek egymással új, más, kicsit más genetikával létrehozni új gombákat. Tehát, hogy ők nagyon közel állnak ehhez a lehetőséghez. Még egy tinórú, vagy egy galóca abszolút nem. Tehát, hogy ez egy ilyen mutációkról, inkább mint hogyha emberi mutációra gondolsz, akkor inkább környezeti hatások azok, amik hatnak a gombákra, de nagyon jól tűrik. Vannak kimondottan olyan gombák, amik akkumulálják, összegyűjtik a mérgeket. És ezeket kutatják, de főleg ezek lebontó gombák, a fánélő, és ezért szoktuk mondani, hogy például, hogy forgalmas út mellett nem gyűjtünk gombát, mert az tele lehet, főleg nehéz fémeket szeretnek gyűjteni. Tehát volt ez az csernobili atomrobbanásnál, ott is magas sugártartalmat mértek a gombákon, és gyönyörű, tehát hogy kívülről semmi nem látszik a gombán, de ő neki ott van benne, az ő képes eltárolni. Vannak különösen. Gyakorlatilag mondhatjuk ezt is, mint egy zsaroló növény, mert a zsaroló növényeket úgy szoktuk hívni, hogy mint a kukorica a napra forgó, mindent kiszívnak a földből, és a mérgeket is felszívják. Ezek azok a tapasztalások, amik örök életű tudást adnak. Mikor állsz egy gomba felett, és hogy ismereted hiányában azt mondod, hogy ezt nem lehet megenni. Tehát odáig eljutsz, tudod, hogy nem lehet megenni, de nem tudod, melyik faj. Ez például a csiperkék. Mondják, hogy csiperkét azt... Ó, hát aztán így... Magyarországon 100, minimum 100 faj csiperke, különböző csiperkefaj él. És akkor így szűrjük őket, hogy a legnagyobb szűrő a csiperkéknél, hogy milyen színre színeződnek. Tehát, hogy még a töng bázisban is pirosas, vagy rózsás, vagy barnás elszíneződés. Egyetlen egy csiperke nem színeződik el, az marad hófehér, de a többinek mindig van valami színreakciója, ahogy elvágjuk, és levegőt ér, mindig hosszában vágjuk el a gombát, és akkor látjuk a kalapjától egészen le a tönkbázisig, hogy milyen színű a gomba. És a színváltozásnál mindig azt nézzük, hogy hol milyen színű. Na most, hogyha azt mondjuk, hogy pirosas, rózsás, barnás, akkor azt mondjuk, hogy jó, de ha a tönkbázisban mégis mindenhol pirosas, de a tönkbázisban sárga, akkor az már egy mérgező gomba. És akkor itt jön az orrunk, ugye nekünk van egy ilyen egészségügyi szűrésünk, és hogy megvan a vizsgánk, és akkor utána, hogy alkalmasak vagyunk-e mentálisan, színeket felismerni, illatokat felismerni, hogy milyen a tapint, tehát hogy tudunk-e tapintani, tehát csomó mindent, érzékszervet megnéznek, és akkor meg kell szagolnunk, és valószínűleg vegyszerszag van, de van olyan kis huncut csiperke, ami ugyan narancssárgásra színeződik, néha egészen világos sárgára, és mégis ánizs illatú. Tehát, hogy akkor mégis ehető. És akkor van olyan csiperke, ami teljesen piros, és mégsem elhető, és de büdös. Tehát, hogy így szűrjük őket. És azért fontos ugye az érzékszervi vizsgálat, amit ugye, amit említettem Facebookon, tehát egy kép alapján nem lehet, főleg, hogyha rossz a kép, vagy nem megfelelő távolságban van. Viszont útirányt tudunk adni, hogy valószínűleg ez egy szakellenőri minősítése alkalmas tétel. Tehát, hogy vigyél a szakellenőrhöz, nem fogja megbánni, hát valószínű, hogy ezt a gombát vissza fogják adni. Kivéve, ha mondjuk volt benne gyilkos galóca. Mert az, nálunk az tilos vissza, tehát az úgy van nekünk a szabályzatunkban, hogy azt nem adhatjuk vissza a voltben, vagy a gyanú fönnáll, hogy voltben, és közben kidobták a gyilkos galóca. Ugyanis a gyilkos galócának a burka, az a tojáshé, amit meséltem, hogy ugye minden galóca egy ilyen tojásburokból bújik ki, az ilyen vattaszerű, és rá tud tapadni a többi gombára. Mérgező lehet, főleg, hogyha mondom, má is veseterhelt, kisgyermek, tudod, az egy falat, ha az bekerül oda, az nagy bajt csinál. És ugye vannak gombakedvelő gyermekek, tehát, hogy hiába nehéz emésztésű a gomba, a gyermek mégis szereti, odaadják neki, és baj lehet. Vagy például az is veszélyes, amikor egy fehér lemezű galambgombás kosárba bekerül egy gyilkos galóca. Megérthető, hogy azok a fehér lemezek, mert ugye a gyilkos galóca elég törékeny, a galambgomba is elég törékeny, és hogyha összetörnek ezek a lemezek, és bejutnak a többi fehér lemezek közé.
Van, aki szereti a gombát nyersen bekapni, ugye egy falatot, egy felet.
Na most gondoljunk arra, hogy ugye a gomba sejtjeinek a fala, ami miatt áll, és az a termőtest, az a majdnem 90%-os, és zömében 90%-os víztartalmú termőtest, az úgy megáll, mint egy hidroglóbuszt, úgy képzeljük el, és annak kell, hogy legyen tartása, és ez a kitin. Ugyanaz a kitin, mint a rovaroknak a kitinje. Most gondoljunk bele, hogy azt nem tudják, még sok bagolyköpetben is bent van a kitin, hogy ugye ki fölöklendezi, ki köpi, vagy a madaraknál, hogy szóval nem mindegyik madár eszi meg, vagy hát akinek ugye van egy kis bögye, amiben a kis kavicsok összezúzzák ezeket a dolgokat, esélye van, de nekünk nincs, mivel megemésztenünk a kitint. És ezért nagyon nehéz emésztésű, és mondjuk akinek még epe bántalma is van, tehát egy rossz epe kiválasztása van, és nem tudja amúgy is nehezen emészhető a gomba, annak még több problémát okoz ez. Úgyhogy hát én azt gondolom, ja, és akkor vannak azok a gombák, amik hőrebomló mérgeket tartalmaznak. Ugye mindenféle szakmának és mindenféle hobbinak, kettelésnek kell a tanulás. Az odafigyelés, a türelem, az újra meg újra nekifutás, az új dolgoknak a megismerése, és nem kell, hogy már hónapra valaki nagy tudásúvá váljon, szinte lehetetlen is. Én azt gondolom, hogy egy-két év alatt fel lehet fejleszteni annyira a tudást, hogy élvezni fogja a gombának a tanulását. Azt szoktam javasolni, akik tanulnak, hogyha kimennek gombát gyűjteni, akkor először is egészben írja fel, hogy hol szedte, hogy milyen növények találhatók, milyen fák találhatóak, hogy ez a gomba büdös volt-e, vagy neki kellemes volt, hogy annak milyen színei voltak, hol, ugye fönt, kalapban, hogy volt-e rajta csík, pihe, tüske, szösz, bármi, és hogy lejjebb, hogy milyenek voltak a lemezei, színesek, hasasak, ugye, szoktuk mondani, érdemes egyébként egy gombahatározó könyvet beszerezni, azok a leghasznosabbak, amik így képpel illusztrálják, hogy az a gomba hogy kellene, hogy ki, és mit hívunk annak, ami. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy egy egyenes tönk, akkor gondoljunk arra, hogy így felemelünk egy nagy kígyót, és az úgy nagyjából úgy egyenes, és egyforma vastagságú nagyjából. Vagy például, hogyha arra gondolunk, hogy hordó, hasas, hogy annak a tönknek a közepe nagyjából az úgy kitüremkedik, és egy ilyen kicsit ilyen pocakos lesz. Vagy például, hogy milyen a szivacsos termi réteg. Tehát, hogy ez olyan, mint a mosdószivacsunk, hogy úgy belenézünk, és vannak benne lukak, vagy pedig lemezek vannak, vagy pedig nincs semmi, hanem csak olyan, mint egy összegyűrt, kidobott, kimosott vászonterítő, ami olyan kis rongyosan van ott, és olyan gyűrötten, és az is egy termőréteg. Tehát, hogy nagyon változatosak. És meg lehet tanulni, azt gondolom, hogy egy 5-10 fajt biztosra, amire azt mondja, hogy na, ezt biztonsággal felszedem, és akkor minden gyűjtés után ezeket esetleg lefotózni, illatot, szint, mindent odaírni, mert el fogjuk felejteni. És hogyha van ismerősünk, vagy szakellenőr a közelünkben, akit megtudunk, most már ezért itt is van szakellenőr, hála Isten, Erdélyben, többen is vannak, sőt, van, aki szakellenőri tudással rendelkezik, de még nincs meg a papírja, én próbálom rávenni őket, hogy rakják. Igen, mert hogy jó a tudásuk. És felírni mindig a neveket, hogy én mire gondolok. Nekem is van, hogy is volt ezt mondja, 2010-ben álltunk neki, vagy álltam neki igazából tanulni a gombákat. Igen, és felírtam, hogy hát ezt nem tudom, de olyan, nekem olyan ilyen illatú, ilyen a bőre, nem fényes, nem keserű. Ezt így fölírtam azokat, amiket úgy tapasztaltam. Vannak gombák, amiket lehet kóstolni. Igazából minden gombát lehetne kóstolni, csak kellő gyakorlat tapasztalat hiányában nem szoktuk javasolni. Ugyanis a gomba csak akkor mérgező, hogyha lekerül a szájból a gyomorba. A szájból, ha ki van köpve, öblítve, akkor semmiféle méreg nem jut le a gyomorba, és nem tud mérgezőnek lenni a gomba. Tehát, hogyha egy kisgyermeket az udvaron találunk szájában a gomba, de az összes darabot ki tudjuk szedni, hiánytalanul összerakjuk azt a gombát, nem marad benn, akkor nem okoz mérgezést.
Kedves hallgatóink, a mai Kertbarátok végéhez értünk. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, remélem szolgálhattunk hasznos, érdekes információkkal a mai adásban is. Szász Edit vagyok, várom önöket jövő héten is ugyanebben az órában.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.